Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr, boldog az az ember, aki ő benne bízik. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteltünk kezdetén, keresztelőre készülve, és énekeljük a 130. Zsoltárnak az első és negyedik versét. Foglaljon helyet a gyülekezet. Fennállva hallgassátok meg, testvéreim, miként szerette a mi Urunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát. Megírva található ez Máté evangélium a 28. részében, a 18. verstől a 20. versig terjedő ige szakaszban. És hozzájuk menvén Jézus szól a nékik mondván, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Zsoltárok könyve 37. részének a 4. 5. versét olvasom. Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit. Hajd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik. Foglaljon helyet a gyülekezet. A mi Urunk Jézus Krisztus többször is példaként állította a kisgyermekeket a felnőttek elé. Sőt, azt mondta, hogy ha valaki nem úgy fogadja Isten országát, mint egy kicsin gyermek, akkor semmiképpen sem mehet be abba. Mit jelent ez a, miért lehetnek példák számunkra a gyermekek? Elsősorban azt hiszem, azzal a bízalommal, ahogyan a szüleikre tekintenek, ahogyan a szüleiktől fogadják az ő gondoskodásukat, az ő szeretetüket, ahogyan tudják, hogy az életük teljesen a szüleik szeretetétől, a felnőttek szeretetétől és gondoskodásától függ. Nagyon csodálatos, amikor látjuk azt, hogy a kicsin gyermekek milyen nagy szeretettel csüngnek a szüleiken, édesanyjukon, édesapjukon, mennyire várják őket, meg mennyire szeretnek a közelükben lenni. És milyen bizalommal vannak a gyermekek még ilyen kicsin korban mindenki felé. Tényleg ilyen jót előlegeznek meg mindenki felé. És aztán az a szomorú, hogy ahogyan felnőtté válunk, ez a bizalom ez egyre inkább megfogyatkozik. Sokszor az emberi kapcsolatokban is, meg egyáltalán azt gondoljuk, hogy hát meg kell edződni mindenkinek az élete, és ez a bizalom reményteljesség nem annyira jellemzi a felnőtteket. De olyan jó lenne, hogyha ezek a kisgyermekek, akik ma itt vannak a templomban, akiket megkeresztelünk, mégiscsak meg tudnák tapasztalni azt, hogy ez a csodálatos bizalom nem kell, hogy elveszten. Nem kell, hogy szüntelenül csalódás érje őket az emberekben, meg az élet különböző dolgaikban, hanem meg lehet őrizni egészen életünk végéig a bizalmat, a hitet és a reménységet. De hogyan lehetséges ez? Mi a titka ennek? Hát csak is az a titka, hogy valaki bizalommal telve, szüntelenül, reménykedve, megújulva tudja élni az életét minden időben az, hogy tényleg megismerje, hogy mit jelent a bizalom akár szülő-gyermek kapcsolatban, a családban, de leginkább az Istennel való kapcsolatban. Akkor tudja igazán meg valaki azt, hogy hogyan élheti bizalommal az életét, hogyha megismeri azt, aki jó, aki hűséges, aki mindig megbízható, akiben semmilyen körülmények között nem csalódunk, akire rábízhatjuk az egész életünket. Az a csodálatos, hogy mi bizonyosak lehetünk Isten hűségében, megbízhatóságában, szeretetében, irgalmában, ebben a reménységben is kereszteljük meg ezeket a kicsin gyermekeket, hogy a mi Isten iránti bizalmunknak az alapja, az ő csodálatos ígéretei, az ő szeretete, és erre fel lehet építeni az életünket. Erre felépülhet ezeknek a kisgyermekeknek az élete is. Így lehet a jövőre tekinteni, hiszen akik Istenben bíznak, megtapasztalják, hogy ő minden körülmények között hű marad, ő mindig kész segíteni, de nyugodtan rábízhatjuk az életünket, az egész egzisztenciánkat. Ilyenkor, amikor kisgyermekekre gondolunk, akkor a szülők éppen azzal a reménységgel jönnek ide, hogy Isten áldását kérjék a gyermekek életére, hogy valóságosan ezt megtapasztalják, hogy az Istennel való bizalom teljes kapcsolatból áldás fakadhat. És olyan jó lenne, hogyha tényleg ez a reménység éltetne mindenkit, hogy az Isten szeretete az, ami bizalommal tölthet el bennünket. Hogy az Isten szeretetére, amit Jézus Krisztusban, az ő fiában megmutatott, amikor elküldte erre a földre, és amikor vele együtt mindennel megajándékozott segítséggel, szeretettel, bűnbocsánattal, örök élettel, mindennel, amire szükségünk van, akkor erre a szeretettel, szeretetre mi bizalommal válaszolhatunk. A felolvasott igék a Zsoltárok könyvéből csodálatos gyöngyszemek. Gyönyörködj az Úrban, és megadja neked szíved kéréseit. Ugye ezt kívánjuk ezeknek a kislányoknak is, akiket ma megkeresztelünk, hogy de jó lenne, hogyha az életük során az ő szívüknek a legfontosabb kérései teljesülnének. És ehhez arra van szükség, hogy megtanulhassanak Krisztusban gyönyörködni, hogy megismerjék a Szentírás alapján az ő csodálatos életét, az ő csodálatos szeretetét, és élő, személyes, bizalomteljes kapcsolatba lehessenek vele. Milyen csodálatos, hogy valaki csak gyönyörködik az Úrban, és ő már is tettekkel, áldásokkal válaszol erre. Megmutatja azt, hogy mik legyenek a legfontosabb kéréseink, vágyaink, amire ő az áldását adja, hiszen miközben benne gyönyörködünk, úgy formálódhatunk, hogy arra vágyunk, amit ő szeretne adni, ami a legjobb nekünk. Hagyd az Úrra a te utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik. Annyira szeretnénk, hogy a gyermekek biztonságban nőhessenek fel, hogy tényleg nyugodtak legyünk felőlük, hogy ne kelljen aggódni miattuk, bár az életünk ugye szüntelenül aggodalom mégis a kicsinyek miatt. És olyan jó, hogyha valaki ezt az igét a szülők is, nagyszülők is úgy tudnák fogadni, hogyha az Úrra bízzuk a mi utunkat, az Úrra bízzuk ezeknek a gyermekeknek az élet útját is, akkor megtapasztaljuk azt, hogy ő csodálatosan munkálkodik az ő életükben is. Ahhoz, hogy a gyermekek Isten iránti bizalma kialakulhasson, megerősödjön, ahhoz mire van szükség, hogy ti, az ő szüleik, keresztszüleik, családjuk, ti bízzatok az Istenben, hogy ti az ő életüket is tudjátok Istenre bízni, az ő jóságára, szeretetére, és tudjátok erre példát adni nekik, az Isten iránti szüntelen bizalomra, amely a legnehezebb percekben is mégis tartást, erőt, reménységet adhat az ő számukra és a ti számotokra is. Nagyon fontos tehát, hogy ezt helyezi szívünkre ma a mindenható Isten, hogy miközben tapasztaljuk szüntelenül a gyermekeknek, a szülők iránti, a család iránti bizalmát, imádkozzunk azért, hogy az Isten iránti bizalom is kialakulhasson bennük az igének a megismerése, megértése során, hogy tudjunk szüntelenül imádkozni érettük, hogy az ő hitük növekedjék, fejlődjék, és ez akkor a legigazibb, legélőbb, hogyha maguk a szülők, a keresztszülők, a család szíve tele van szüntelenül Isten iránti bizalommal. Olyan jó, hogy itt a templomban lehet az ő áldását kérni, azt, hogy az Istennél való személyes, élő, bizalmas kapcsolat kialakuljon. És olyan jó lenne, hogyha ezeknek a gyermekeknek is ez a templom a lelki otthonukká válhatna. Hogy van köztük olyan, aki minden héten jön ide a templomba a babamama körre, és mert ismeri szinte születésétől kezdve ennek a templomnak a légkörét, meg a helyét. De jó lenne, hogyha ez tényleg mindannyiótok számára lelki otthonná válna, ahol a legfontosabb dolog, amit megtanulhattok, hogy érdemes Istenben bízni, hogy nagyon jó az Úrban gyönyörködni, hiszen vele személyes kapcsolatban a legnagyobb áldást, a legnagyobb ajándékot kaphatják meg a ti gyermekeitek. Amen. Kérem a gyülekezetet, hogy álljon fel, és most valljuk meg a mi keresztény hitünket, elmondva az egyetemes keresztény anyaszentegyház hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes keresztény anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Most pedig kérem a szülőket, keresztszülőket, hogy jöjjenek ide az urasztalához, és az ő fogadalomtételük következik. De lehet jönni.
jó?
Mielőtt a keresztség sákramentumát kiszolgáltatnám, három kérdést intézek hozzátok, melyre feleljetek hallható szóval. Akarjátok-e, hogy gyermeketek az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba, a Szent Keresztség által befogadtassék? Akarjuk. Ígéritek-e, hogy a kisgyermeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a gyülekezet előtt a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről? Ígérjük. Most pedig imádkozzunk ezekért a kicsin gyermekekért. Mennyei Atyánk, hálát adunk neked a te csodálatos szeretetedért és ajándékaidért. Köszönjük neked a legcsodálatosabb ajándékot, hogy gyermekkel ajándékoztad meg ezeket a családokat. Köszönjük neked azt a csodát, amit átélhettek. Köszönjük, hogy te tartottad meg az édesanyákat a szülés során. Köszönjük neked azt, hogy te óvod és oltalmazod ezeknek a kisgyermeknek az életét. Áldunk téged az ő növekedésükért, fejlődésükért, azért, hogy olyan családban élhetnek, ahol szeretettel, gondoskodással veszik körül őket. Köszönjük neked azt, hogy most rád bízhatjuk őket, hogy te légy az ő oltalmazójuk, hogy rád bízhatjuk az ő életüket, hogy valóban megismerjenek téged, hogy élő, személyes kapcsolatban legyenek veled, hogy az irántad való bizalmukat majd semmilyen körülmények között ne veszíthessék el. Köszönjük, hogy a te csodálatos ígéreteid, a keresztségnek a szentsége, az, hogy te befogadod őket a te szent családodban, azok mind valósággá válhatnak az ő számukra. Kérünk Jézus Krisztusért, hogy te áld meg őket, te add, hogy élő hitű emberekként élhessenek majd, és kérünk, hogy majd te fogadd be őket a te mennyei országodban. Amen.
Rusina, megkeresztelek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Bernadett, megkeresztelek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Laura, megkeresztelek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében.
A mindenható Isten, a szeretetnek és a kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg ezeket a kicsin gyermekeket. Nevelje fel és vezérelje őket minden akadályokon keresztül is, és cselekedje, hogy a szülőknek örömére, anyaszentegyházunknak élő tagja, valamint a dicsőség részesei lehessenek. Amen. Forduljanak a gyülekezet felé, és a gyülekezet áldása. foglaljon helyet a gyülekezet, és énekeljük a 380. dicséretünket.
A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Istennek igéjét hallgassuk meg, amint az írva található Lukács evangéliumának 17. részében, a 3-tól 6-ig terjedő versekben.
Vigyázzatok magatokra! Ha vétkezik ellened atyád fia, figyelmeztesd, és ha megbánja, bocsáss meg neki. És ha naponta 7-szer vétkezik ellened, és 7-szer tér vissza hozzád, ezt mondva, megbántam, bocsáss meg neki. Az apostolok így szóltak az Úrhoz. Növeld a hitünket. Az Úr ezt válaszolta. Ha akkora hitetek volna, mint egy mustármag, és így szólnátok ehhez a vadfügefához, szakadj ki gyökerestől, és gyökerezd meg a tengerben, az engedelmeskedne nektek.
Isten tegye áldottá az igéjét, szívünkbe fogadását, hajtsuk meg a fejünket, és csendesedjünk el. Megköszönjük néked, édes atyánk, azt, hogy mi mindig odafordulhatunk te hozzád bizalommal. Sokatszor jövünk úgy ide, hogy újra és újra kérjük a te bocsánatodat. És köszönjük, hogy te nem fáradsz meg ebben. Köszönjük azt, hogy te elfogadsz minket, magad elé állítasz, megtisztítasz bennünket, megerősítesz bennünket, nagy szükségünk van erre mindnyájunknak. Köszönjük azt, hogy a hit útján járhatunk, és útmutatást kapunk hétről hétre, sőt napról napra, és hagyd könyörögjünk azért, hogy most is világosság támadjon bennünk a mi szívünkben. Hagyd könyörögjünk azért, hogy hit támadjon bennünk, és ez megerősítsen minket minden körülmények között, jó és rossz dolgunkban egyaránt. Köszönjük azt, hogy van pásztorunk, aki előttünk megy, és aki mutatja az utat, aki megszólít bennünket, akitől tanulhatunk, és az neki való engedelmességben leszünk igazán felnőttek, nagykorúak, igazán önállóak. Hogy tudjuk ezt így kérni, elfogadni és megvalósítani te szent lelked segítségével. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérném szépen a gyermekeket. Nézzük csak ügyesen. Úgy. Áldás békesség. Ma az Isten tiszteletnek is lesz a témája, hogy a hit, és megpróbálom nektek ezt egyszerűen elmondani, hogy micsoda a hit, hogyan van hit, hogyan lesz hit bennünk. Ezt nagyon egyszerűen értettem meg magam is, amikor rápillantottam egy mécsesre. Látod? Most elengedem egy kis kezem. Hát ez egy mécses tartó. Rendes esetben ugye átlátszik. Az ember is, hogyha átlátszó lenne, akkor lehetne látni, mi van benne. De most fogjuk rá, hogy eléggé átlátszóak vagyunk. Ebben van egy kis gyertya, egy kis valami benne, valami kis lényeg. Azt mondhatnák, hogy minden megvan, a külső is, meg a belső is. Most már csak hit kéne. Most ezzel leteszem. És akkor most becsukjuk a szemünket, Le is add a kezed, és tisztára elkezdünk koncentrálni, hogy gyulladjon meg ez a mécses benne. Jó? Na, egy 5 másodpercig koncentrálunk. Én közben egy kicsit puskázok, hogy ízik-e már a vége legalább. Nyissuk ki a szemünket. Meggyulladt? Hát nem. Hát miért nem gyulladt meg? Hát azért, mert az kell egy biztos kéz, aki ezt nekünk meggyújtja. Világos? Magától nem fog meggyulladni. Erőködhetünk, legyen hitünk, és most nagyon akarom, most nagyon hiszek, meg se izzik a vége. De valaki kívülről jön és meggyújtja, akinek a kezben van a gyufa, vagy akinél a tűz van, az kicsoda? Hát világos, na, ő meg fogja a hitünket gyújtani, csak legyen gyertyatartó, legyen benne valami kis belső, és aztán kérni kell, hogy gyújtsa meg. Hát ez a hit. Rendben van? Van külső, legyen átlátszó, ha lehet, ugye? Ne legyen benne semmi folt, pucolgassuk rendesen, legyen benne lélek, és kérjük az Istent, hogy gyújtsa meg, hogy világítson, hogy melegítsen. Rendben van? Na, köszönöm szépen, áldás, békesség! Az igehirdetésre készülve a 180. énekünket énekeljük, a töredelmes szíved. Ennek igéjét a felolvasott részből olvasom, tehát a Lukás 17-ből. Az apostolok így szóltak az Úrhoz, növeld hitünket. Az Úr ezt válaszolta, ha akkora hitetek volna, mint egy mustármag, és így szólnátok ehhez a vadhügefához, szakadj ki gyökerestől, és gyökerezd meg a tengerben, az engedelmeskedne nektek. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, manapság nagyon sokat beszélnek a hitről. Nemrégiben is folytattam egy ilyen beszélgetést, és szinte azt mondhatnánk, hogy az orvosok legszívesebben fölírnák receptre, tehát ugye a pirulák mellé, amit kiváltunk, még általában egy ilyen hitreceptet is szívesen odaírnának. Nagyon sokszor hangzik ez el, hogyha nem hisz benne, akkor nem tudom meggyógyítani. Tehát ugye ez így van, és eszembe jut, hogy egyszer az egyik orvosnőtől kaptam úgynevezett placebo tablettákat, az tudjuk mi, hatóanyag nélküli tabletták, gyógyszermániásoknak, ez nagyon hasznos, és az volt a lényege, hogy az illető ne tudja, szedje be, higgye azt, hogy azt kapja, amire szükséges, akkor hatni fog. Ki is próbáltam, valóban működött is legalábbis egy darabig. Nagyon érdekes ez a gyógyszerképlet, hogy semmi plusz hit az valami. Ugye? Tehát minden esetre azt gondolom, hogy ennél azért sokkal komolyabb dolgok esetében is mindig előkerül a hitnek a fogalma, különös, hogy valójában egy hitetlennek mondható korban. Ezért állandó probléma, hogy mindig a hiányokban vetődnek fel a dolgok igazán, és azt tapasztaljuk, hogy a hitető viszont sikert sikerre halmoz. Tehát úgy tűnik, hogy az embernek a maga sajátos belső szerkezetéhez tartozik, hogy akkor működik igazán jól, bocsánat ezért a szóért, amikor hinni is tud. De azért azt jó mindjárt az elején tisztába tenni, hogy nem valamilyen gyógymódban, valami módszertanban, technikában vetett hitről beszélünk, hanem az Úr Jézus Krisztusba vetett hitről. Tehát mi más hitről nem beszélünk, megértjük éppen, ha arról van szó, de nem beszélünk róla, és nem is akarjuk, hogy mondjam, alkalmazni ezeket a praktikákat. Azt olvastuk az igében, hogy a tanítványok odafordulnak Jézushoz ezzel a kéréssel, hogy növeld a mi hitünket. Egyszerre csak szükségét érzik annak, hogy a hitük növekedjen, stabil legyen, vagy hatékonyabb legyen. Érzik azt, hogy a szilárd hit az egy nagy-nagy erőforrás. De itt azt is fontos látni, hogy mi az a helyzet, amikor erre rádöbbennek. Ugye Jézusnak a felszólítása után, ez nagyon megkapó és nagyon érdekes, Jézus felszólítása után rendülnek meg önmagukban, tudnék, mit is mond Jézus, a megbocsátásról beszél, és más helyekről is ismerős, hogy ez a párbeszéd, de itt nagyon egyszerűen írja le Lukács, és éppen ezért talán szinte drámai is, akkor azt mondja, hogy ha naponta hétszer is vétkezik a te atyádfia, és visszatér hozzád, hogy megtér, mert ezt így kell fordítani, és bocsánatot kér, akkor bocsáss meg neki. Szinte egyfajta monotónia van ebben, hogy vétkezem ellened, aztán bocsánatot kérek. Vétkezem, bocsánatot kérek. És szinte kikarikírozza az evangélium azt a testvért, aki nem tud változni, nem tudja a problémás oldalát valamiképpen legalább elrejteni, leállítani, nem tudja a természetét megtagadni, de mindig bocsánatot tud kérni. Hát is egy idő után, ugye, enyhe kifejezés az, hogy fárasztó az ilyen ember. És ezután hangzik el, nem véletlenül ez a kérdés, hogy növeld a mi hitünket. Nagyon megragadott engem az, hogy minden magyarázat nélkül, mindenfajta párbeszéd és értelmezés nélkül a tanítványok halván Jézus felszólításán odállnak, és azt mondják, hogy Uram, növeld a mi hitünket. Mit mondhatnánk ezek után erre? Ezt mondhatjuk, hogy növeld a mi hitünket, sőt a magyarázók azt mondják, hogy a helyes fordítás, ez talán inkább ez, hogy adj nekünk hitet. Egyszer csak felismerik, hogy itt van egy gyenge láncszem, és az a hit, ami nekik van, amit ők hitnek gondoltak, az nem elég, nem működik. Nem tudják Jézus kívánságát teljesíteni. Ez a helyzet olyan, ez a kérés olyan, amiben úgy állnak, mintha nem lenne hitük. Ezért is többek közt, nem csak a nyelvtani okok miatt, fontos ezt így hallani, hogy adj hitet, Urunk, mert nincs nekünk. Felismerik tehát, hogy hitre van szükségük. Azt hittük, hogy van hitünk, és aztán jön egy nehezebb élethelyzet, jön egy konfliktus, vagy valami sorscsapás, és kiderül, hogy a hit címkével ellátott fiókunkban nincs semmi, üres. az hittük, hogy van benne valami, és azt kellene, azt a valamit ugye vészhelyzetben gyorsan felturbósítani, mert most nagy baj van, most nagy hitre van szükség, és kiderül, hogy abban a fiókban az van, hogy azt hittem, hogy van hitem. És bizony ide tehetnénk a megbocsátás után, ugye, annak a felszólítása, az akár a 10 parancsolatot is szépen sorba, vagy a hegyi beszédet, egyet-kettőt felidézünk belőle, ugye, és sok minden mást is, amelyek bizony, komoly hitet, belső szilárdságot igényelnek. Hát itt nem lehet ilyen placebókkal előállni, mert nem segít a hitpótlék. Ugye ez átmenetileg elhiteti velünk, hogy hát van azért nekünk valamink, és aztán kiderül, hogy igazából nem elegendő, nincs. Hát én nézzük most Jézusnak a válaszát. De azt mondja Jézus, hogy ha akkora hitetek volna, mint egy mustármag, hát mindig ezt valahogy mennyiségi kérdésként szoktuk hallgatni, és hát bűnbánattal bevalljuk, hogy még egy mustármagnyi sincs. Hát akkor mit, mikroszkóp alá kell tenni a hitünket, akkor vagy mi a helyzet, ugye? Nagyítóval keressük, hát azt jelenti ez tulajdonképpen, azt mondja Jézus, hogyha egy olyan kicsi van, akkor már beléptél a hit világába. Ugye ez egy minőséget jelent itt. Nem mennyiségbe kell most gondolkodnunk, hogy van egy nagyon picike, szinte nem is látszik, hanem hogyha van már egy pici, akkor gyökeresen másik világban vagy. Lehet, hogy az elején vagy, de gyökeresen egy másik világban van. Beléptél a hit világába. Tehát minőségi különbség van, ugye, a semmilyen hit és a mustármagnyi hit között, és ebben egy halatlan nagy biztatás van. Lehet, hogy ilyen kicsinek, lehet, hogy ilyen nyomorúságosnak vagy kevésnek érzed a hitedet, és alul értékeled magad, hogy még egy mustármagnyi sincs. Jézus meg azt mondja, hogy valójában ezzel a kicsi hittel csodákra vagy képes. Ha annyi hitetek lenne, de mustár, ha egyáltalán lenne hitetek, ez ezt jelenti. Ezzel a kevéssel is. Tehát mi itt a döntő? Az, hogy ez a hit nem egy általában vett hit, hanem Jézus Krisztusban és az ő atyában való hit. Nem akármiben, nem akárkiben, hanem az Úr Jézus Krisztusban hiszünk. És ez nagyon világossá kell tenni, hol van, tehát itt a kapcsolódás ő hozzá, és tehát hagyd mondjak már egy kis dogmatikát, talán elbírjuk a KT-nak a 21. kérdése, így hangzik, hogy mi az igaz hit. De felolvasom az egészet, mert nem nagyon lehet kihagyni belőle semmit. De azt, hogy nem csak az a biztos megismerés, melynél fogva igaznak tartom mindazt, amit Isten az ő igéjében nekem kijelentett. Tehát, hogy azt mondom, hogy ez az írás, ami itt van, ez igaz. Ugye? Hanem egyszer, mint szívbéli bizalom is, az a bizonyos belső, amit láttunk a Mécsesben, amelyet a Szentlélek az evangélium által gerjez bennem. Meggyújtja ezt a bizonyos belső kis Mécsest. És aztán most figyeljünk, mert most jön a lényeg, de, hogy Isten nem csak másoknak, hanem nekem is bűnbocsánatot, örök igazságot és életet ajándékoz kegyelméből Jézus érdeméért. Tehát figyeljük csak meg, hogy a hitet kérni kell, az Isten lelke adja az evangélium által, a szívre irányul, ugye ez az első számú üzenete tartalma, az, hogy Isten nekem is bűnbocsánatot ad. Hát ennyi elég a KT-ból, de figyeljük meg, hogy miről van itt szó. Arról van szó, hogy a bűnbocsánatot meg a hitet kapcsolja össze, ahogy a igében, itt az evangéliumban is olvastuk. Nem véletlen, Jézus a megbocsátásról beszél, a tanítványok hitet kérnek. Tehát a tőle kapható hitnek a magva, a lényege az, amiről itt beszélünk. Ha ebből táplálkozik a hitem, hogy nekem is bűnbocsánatot ad, örök életet, igazságot, ha ide térek vissza, amikor úgy érzem, hogy kifáradtam, hogy úgy érzem, hogy nem igazán tudok hinni, vagy túl nagy a feladat, meghaladja az erőimet, akkor Isten bűnbocsátó kegyelméhez kell nekem folyamodnom. Oda kell mennem vissza, ahol ez ered. Hanyadszor már, ugye? Hanyadszor már, biztos nem hétszer csupán történt meg eddig életünkben, hogy az Istenhez oda mentünk, és azt mondjuk, hogy bocsáss meg. Azt hiszem, hogy 7-szer, 77-szer, meg akárhányszor, minden vasárnap. Ugye? Ő pedig megbocsát. Nem unja meg. Megbocsát. És akkor lesz hitem, lesz erőm, még az olyan atyafiakra is, akikről beszélt ugye Jézus, mert végül is megértem, hogy én is ugyanolyan vagyok. Hát én is úgy fordulok újra és oda az Istenhez, hát magamnak meg csak megbocsátok, hát akkor neki is. Tehát azt gondolom, hogy nekünk ezt fontos érteni és világossá tenni, hogy ki a mi hitünknek az alanya, állítmánya és tárgya, tudjuk Jézus, aki az ő lelke által adja, és ő a célja is. De megfeszített értem önmagát áldozó Krisztus, aki által nekem igazságom van, akár hányszor is kérek tőle, és fordulok oda. És itt a megtérés szót kell használni, mert amikor ezt mondja, hogy visszajön és visszatér, akkor ezt a szót használja, őtőle bocsánatot kapok. Ez a központi energiaforrás. Olyan, mint a vonat, amelyik ugye oda van kötve a elejére a kocsiknak, és aztán húzza az egészet, és a szemem előtt ott van, ahogy a kocsikon egy-egy parancsolat hő van írva, meg a hegyi beszéd, meg egy csomó ige, elhúzza, mert van energiaforrás, elhúzza az egészet. Hát azt gondolom, hogy ez a fontos, ezért kellene elő lenne a legelsőnek, mert ez ad erőt, ez ad energiát, ha nem ez a mozdony, akkor megáll az egész. És ilyenkor mondják azt, hogy elfogyott a hitem, és hasonlók. Hát nem erről van, szem rossz a mozdony erről, nem jó kocsi van erről. Mindig ezt kell megvizsgálni. Ez a hitnek a helye. Itt melegszik, forrósodik fel, ad ki nem csak egy kicsit, hanem ez a mustármag, ez olyan, mint az atommag. Na, elmentünk egészen odáig. Hát olyan kicsi, mint az atommag. Micsoda energia van benne. Na ez legyen előre. Nekem is bűnbocsánatot, örök igazságot és életet ajándékoz kegyelmű. Akkor a hitem növekedni fog. Akkor van hitem, akkor beléptem hitnek a világába. Bőjt kezdetén vagyunk, tehát jó megállni egy kicsit és végig gondolni, hogy ugye mi húzza a kocsisort. Mi mindent aggattunk rá, amit ugye vonszolni kell. Lesz arra erőnk, hogy elhúzzuk ezt a vonatot, és húzzuk, vonjuk, és fogy közben az erőnk. Azt gondolom, hogy odafordulni Jézushoz, hogy adj hitet, növeld a mi hitünket, mert erre van szükségünk. Ha tőle kérjük a megfeszített és feltámadott Úrtól, akkor ezt meg fogja tenni. Ebben áldjon meg bennünket az Isten. Amen. Kedves testvérek, most a kicsit eltérünk, vagy ha jól látom, most nem tudom pontosan, hogy raktam ki, igen, a ráfelelő énekben a 200, nem ki van téve, 59-est keressük ki, és ez úgy fog történni, hogy az elsőt az énekkar, másodikat a gyülekezet, és harmadikat az énekkar fogja énekelni. Tehát 259-es. Egy énekkar, második gyülekezet, harmadik énekkar. Ismert a dallam, már sokszor énekeltük.
Nincs én nékem segítségem, Uram, te légy oltalmam. Bátorságom vagy nékem, és örök bizodalmam. Hajts hozzám te füledet, Síjes tart meg engemet.
Csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük néked a nagy evangéliumot és biztatást. Köszönjük azt, hogy nekünk van erőforrásunk, és köszönjük, hogy ez kimeríthetetlen, mert nem belőlünk önmagunkból táplálkozik a magunk erejéből, amit innen-onnan összeszedegetünk, hanem felülről táplálkozik. De véghetetlen és örök szeretetedből, amelyet újra és újra megmutatsz, sőt, megnyitsz előttünk a te fiadban, aki éppen az erőtlen emberért jött el ebbe a világba, és gyújtotta meg a hitnek lángját, amelyik kiapadhatatlan, mert a te szent lelked táplálja. És nekünk erre van szükségünk, erre a kiapadhatatlanságra, hiszen annyiféle fordulata van a mi életünknek tehertétele. Hogy könyörögjünk azért, hogy növeljed a mi hitünket, növeljed a bennünk lévő örömöt, növeljed azt, hogy egyre átlátszóbb, egyre világosabb és egyre egyszerűbb legyen a mi életünk, a mi bensőnk. És akkor valóban nagyon sok mindent el tudunk húzni, nagyon sok mindent el tudunk vinni. És most különösképpen könyörgünk, édesatyánk, azokért, akik nagyon nagy terheket hordoznak. A legnagyobb veszteségnek a terhével kell immáron tovább élniük. Hit nélkül ez nem megy, édesatyánk. Áld meg őket a te vigasztalásoddal és a te hiteddel. Így kérünk a sírókért, a megszomorodottakért, a gyászolókért. Könyörgünk, édesatyánk, ezen a napon azokért is, akik emlékeznek és még mindig fájó sebeket hordoznak. Nagyon sokan vannak ennek a népnek soraiban. Könyörgünk a névvel és név nélkül való mártírokért, azokért, akik meghaltak, azokért, akik életen keresztül viselték a meggyőződésük, a hitüknek a következményeként azokat a sebeket, amelyeket mások ejtettek rajtuk. Hadd könyörögjünk a mi népünkért, ennek a népnek a jövendőjéért, és kérünk a mi gyülekezetünkért is közelebbről, most ezért az évért, amely előttünk van, amelyben annyi mindent szeretnénk elvégezni, ne a mi erőlködéseink legyenek ezek, hanem olyan hitből fakadó dicsőítések, olyan hitből fakadó tettek, amelyek tőled valók, és te megáldod azokat. Légy velünk, és őrizd meg jövő hétnek minden napjában, munkájában, pihenésében, családi körben. Hallgass meg a mi könyörgésünket. Amen. Együtt mondjuk el az Úrtól tanult imádságot eképpen. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. De testvérek, a hirdetéseket hallgassuk meg. Mindenek előtt elmondanám azt, hogy tulajdonképpen holnaptól itt már elkezdődnek a belső munkálatok a templomban, de hát ezt hétről hétre majd érzékelni fogjuk, és az ezzel járó esetleges kellemetlenségeket pedig örömmel vállaljuk, mert azt jelenti, hogy haladnak a dolgok. Hirdetem azt, hogy Isten tisztelet után 12:30-kor az 56-os emlékműnél, a tanács, vagy városháza, bocsánat, előtt van a megemlékezés a kommunizmus áldozatairól, és áldozatainak emléknapjáról. Hirdetem azt, hogy kedden presbiteri gyűlést tartunk, mert most fogjuk megszavazni azokat a dolgokat, amit sürgősen be kell adnunk most már az Egyház megyéhez, tehát egy rövid presbiteri gyűlésre készüljünk fel, van egy papír az asztalnál, azt írjuk alá. A mostani szerdán Ádám kör lesz, akkor azt nem tudom, hol lesz pontosan. Károly, nálad lesz akkor, jó. Köszönjük szépen, tehát Ádám kör lesz, ne felejtsük el, és éljünk ezzel a lehetőséggel. Hirdetem azt, hogy ezen a szombaton lesz vesperás este 6 órakor, ne felejtsük el, és még ami a megszokott menetrenden kívüli, az, hogy jövő vasárnap Isten tisztelet után vetítés lesz a Becker Norbert izraeli úti élményeiből, egy ilyen sajátos úti beszámolót fogunk hallgatni, úgyhogy jöjjünk, maradjunk itt, érdemes lesz megnézni. Hirdetem azt, hogy ma megkereszteltük, és a csorba felolvasnám, a Tóth Ruzsinát, Tóth István és Komáromi Csilla gyermekét, Szarka Bernadette, Szarka László és Balázs Henrie gyermekét, és Cibula Laurát, Cibula István és Weisgáber Éva gyermekét. Isten áldja meg a családokat, és a gyermekeknek pedig kívánunk minden jót, és reménység szerint nem utoljára láttuk. Hirdetem azt is, hogy az elmúlt héten többször megálltunk koporsó mellett, mi részvétel kísértük utolsó útjára Vilicki Rudolfot életének 33. évében. Az ige így hangzott, jelensd meg, Uram, az én végemet és napjaim mértékét, mennyi az, hagyd tudjam, hogy milyen múlandó vagyok, ímé tenyérnyivé tetted napjaimat, és az én életem te előtted, mint a semmi. Bizony merő hiába valóság, minden ember akárhogyan áll is. Hadd meg, Uram, az én könyörgésemet, figyelmezzél kiáltásomra, könyhulatásomra ne vesztegelj, mert én jövevény vagyok te nálad, zsellét, mint minden én ősöm. Ne nézz rám haraggal, hadd enyhüljek meg, mielőtt elmegyek, és nem leszek többé. Ugyancsak utolsó útjára kísértük Miklós Ferencnét életének 81. évében, az ígét a jelenések könyvéből vettük, boldogok a halottak, akik az Úrban haltak meg, mostantól fogva, bizony azt mondja a lélek, mert megnyugosznak az ő fáradtságuktól, és az ő cselekedeteik követik őket. És aztán pedig utolsó útjára kísértük ki Mira Jánost életének 92. évében, az igét a 71. Zsoltárból vettük, ne vessel engem az én vénségemnek idején, amikor elfogy az én erőm, ne hagyj el engem. A gyülekezet imádsága szeretetébe ajánljuk a megszomorodott szívű családot. Tehát, amit mondottam, ma lesz a megemlékezés, Balogh Zoltán fog az Országgyűlés Emberjogi és Vallásügyi Bizottságának elnöke, református lelkész beszélni, valamint ezt már neked kell elmondani, Géza, mert nem tudom elolvasni.
Igen, kedves testvérek, azért is aktuális ez az emléknap, és a 80 éves évfordulón arra is emlékeztetünk, hogy Demjén István templomépítő lelkészünk, és az áldozatok közé tartozik, illetve hosszú börtönbüntetést viseltek dr. Takács Pál és dr. Pokoli István, gyülekezetünk vezető presbiterei, egyháztagjai. A családokra is emlékezünk, és vegyünk példát az ő életükről. Örömteli hír az, hogy tegnap nagyon jól sikerült a női nap. Köszönjük szépen a szervezőknek és a résztvevőknek a részvételt, és reméljük, hogy több ilyen alkalom is adódik majd. A hírlevelet is köszönjük Kavallonyi Gyöngyinek, aki a este folyamán vagy az éjszaka folyamán ezt összehozta a számunkra. Kérjük, hogy aki még nem vett magához egy példányt, akkor az tegye ezt meg. Ott nagyon részletesen, sok szempontból ismertetjük a 80 éves évfordulót, és egy részletes program is található ott. Abban is leírtuk, de itt is szeretnénk megköszönni mindenkinek azt, aki felajánlást tett a felújítás költségeire. Kérjük, hogy ezt tovább folytassák a testvérek. Hát eddig 52 család adakozott, és ebből adódott össze az, hogy a 4 milliós forintos költségvetés az úgy néz ki, hogy megvalósulhat. Köszönjük azt is, akik imádsággal támogatják ezt a munkát. Hétfőn kezdődik a munka, úgyhogy Fehér István testvérünknél lehet jelentkezni, hogy aki hétfőn tud segíteni abban, hogy itt az orgona be legyen jól csomagolva, meg le legyenek alaposan takarva azok a padok, amikkel nem lesz munka, illetve valószínű, hogy szombat esténként is kéne egy kis takarítást végeznünk, mert hétközben valószínű, hogy hát itt lesz némi kosz. Ezért kérjük azt is, hogy aki ebbe szívesen részt vesz, az szintén jelentkezzen Fehér Istvánnál vagy nálam, és akkor megpróbáljuk ezt úgy összeszervezni, hogy mondjuk szombat este 2-3 órát dolgozik 4-6 ember, akkor az valószínű, hogy vasárnapra egy szép méltó környezetet tud teremteni, ha meg mondjuk egy embernek kéne ezzel foglalkozni, az egy elég reménytelen helyzet lenne, tehát kérjük ebbe a támogatást. Természetesen itt a férfiak előnyben vannak, mert jobban tudják emelni a zsákokat. De persze a nőket sem zárjuk ki. Március 7-én lesz a női imanap. Jelenleg 10 órakor Pásztor Jánosné fogja tartani a bibliaórát, és este 6-kor is lesz alkalom. A kárpátaljai kirándulásról Pap Tamás mond majd egy pár szót, csak azt szeretném kiemelni, tehát, hogy aki nagyon szeretne jönni, azért nyugodtan jelentkezzen nála, hogyha esetleg be is telik a lista, akkor csinálunk egy tartaléklistát, vagy valahogyan megpróbáljuk megoldani a helyzetet. Köszönöm.
Áldás végesség. Én a kárpátaljai kirándulással kapcsolatban szeretnék néhány dolgot hirdetni. Egyrészt a lista az már szinte megtelt, még itt pótjelentkezőket még fölírunk, hogyha valaki még szeretne nagyon jönni, és aki esetleg nem tud eljönni, annak a helyére befér. Az előleg befizetésének, annak ma van a határideje, már nagyon sokan befizették az előleget. Aki még nem fizette be az előleget a kirándulásra, azt kérjük, hogy keressen meg engem vagy Szabó Katát. És még annyit szeretnénk kérni, hogy az útlevele mindenkinek legyen rendben, szóval hogy ne járjon le és legyen mindenkinek, mert akkor kellemetlen lesz a határon. Köszönöm szépen.
Igen, jövő héten úrvacsora lesz, igen, és az útlevelni az nem elég, hogy pont akkor még egy-két hétig jó, mert ezt nem fogadják el, ugye az talán 3 hónap kell, úgyhogy ezt mindenki alaposan ellenőrizze. És akkor a 240. dicséretünket keressük ki. A 240. dicséret első és utolsó versét énekeljük. Aztán fennállva a himnuszt, a himnusz után az áldás és a szokásos kimenő. Tehát 2:40, újén két szemeink ti az Úrra, 1. és 7. Aztán akkor fennállva a himnusz, áldás és kimenő. Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete, és a Szentlélek közössége maradjon mindnyájatokkal. Amen. Áldás, békesség.